Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé.
Nemzeti hagyományaink tükrében ezt a címet is adhatnánk a mostani podcast beszélgetésünknek. Köszönti Önöket Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Hagyományőrzés. Kinek mit jelent ez a fogalom? Ezt próbáljuk most körbejárni. Első beszélgető partnerünk Józsa Tibor könyvtáros, az Iharos-Berényi Bandérium Hungarorum hagyományőrző csoport vezetője.
A mi hagyományőrző csoportunk a 13. századot jeleníti meg, és gyakorlatilag azt próbáljuk elérni, hogy minél részletesebben tudjuk az egész korszak főként tárgyi kultúráját visszaadni. A korszak leleteit másoljuk minél pontosabban. Tehát nem csak leleteit, hanem írásos forrásai alapján, illetve különböző ábrázolásokat is rekonstruálunk, és ezt szeretnénk gyakorlatilag bemutatni az embereknek.
Kódexet másoltok például?
Nem úgy másoljuk a kódexet, hogy lemásoljuk az oldalt, hanem amit látunk egy kódexben egy ábrázolást, látunk az ábrázoláson egy ruhát, azt rekonstruáljuk.
Tehát akkor csak öltözködésben és külsőségekben, vagy szól ez egyfajta kutatásról is?
Nagy mértékben kutatásról szól. Igazából a kutatások eredményét használjuk fel a külsőségek megjelenítésére. Elég komplex feladat. Magát a korszakot úgy is kutatjuk, hogy mások kutatásait használjuk föl, illetve azokat kutatjuk tovább. Van egy olyan olvasat is az egésznek, kísérleti régészeti módszerekkel próbáljuk előállítani ugyanazokat a tárgyakat. Konkrét példa, előkerül egy tárgy a földből, azon látjuk, hogy milyen sajátosságokkal rendelkezik, és ugyanazokat a sajátosságokat megpróbáljuk előállítani. Ez sokszor nem sikerül elsőre, van, hogy harmadszorra, minél pontosabb másra a cél. Véleményem szerint történelmi lehetősége van jelen generációnak abban, hogy a régebbi és az újabb generációknak egy olyan fajta tudást adjon át, amire eddig nem volt lehetőség, ugyanis mint könyvtáros is számos olyan adatbázisról tudok és használom napi szinten, amiről sokan nem is. Ezek segítségével viszont nagyon-nagyon pontos rekonstrukciókat, tárgymásatokat tudunk létrehozni, amiket egész más módon tudunk bemutatni a közönségnek, mint korábban. Ugye a hagyományos módszer az az, hogy a gyerekek felnőttek elmennek a múzeumba, és ott egy vitrinen belül megtekinthetnek valamit, és esetleg valamilyen kép kialakul az adott tájról, meg a korszak viseletéről, gondolkodásmódjáról az emberben. Nálunk ez annyival egyszerűbb, hogy nincs a vitrin. Kézbe tudja venni, el tudjuk neki mondani, hogy hogy használták, be tudjuk mutatni, tehát egy sokkal személyesebb lehetőségünk van, és mégis ugye az említett adatbázisok, illetve komoly kutatások eredményeként sokkal pontosabban is tudjuk bemutatni, mint mondjuk egy múzeumi vitrin mögött.
Mondhatjuk, hogy akkor nektek ezt jelenti a hagyományőrzés, mint fogalom?
Ez csak az egyik rétege. Tehát nem lehet kijelenteni, hogy a csapatunkban, vagy a csapatunk úgymond szövetségében működő tagoknak mind ugyanez a véleménye erről. Én személyesen úgy gondolom, hogy a fontos feladatunk és lehetőségünk az feltétlenül az kell legyen, hogy ismeretet terjesszünk, ismeretet átadjunk. Van, aki ez a része nem érdekel a hagyományőrzésnek, ő abban érdekel csak, hogy középkori harci mozdulatokat, vívókódexek alapján jobban megértse, megélje. Van, akinek az egész millió a lényeg, van, akit az érdekel, hogy az adott teljesen korhűen rekonstruált viseletben milyen távot tud megtenni egy nagyon nehéz hegyi szakaszon, tehát hogy túrázásra használja. Ez nagyon sokrétű, és nem is mondanám, hogy az egyik rosszabb a másiknál.
Hála Isten, a könyvtárban is egyre többször tudtok foglalkozásokat tartani. Milyen tapasztalataid vannak ezek a foglalkozások után? Tehát közelebb tudjátok-e mondjuk hozni ezt a századot a gyerekekhez?
Szeretjük is így reklámozni, hogy gyakorlatilag kerüljenek közelebb az emberek a 13. századhoz, mert ez nagyon távoli. Úgy érzem, hogy sikeresek a foglalkozások. A gyerekek általánosan végig csillogó szemmel, mosolyogva vesznek részt. Az rosszul lenne, hogy ülik végig az előadásokat, hisz aktív résztvevői, amint mondtam, hogy nem egy múzeum, tehát tényleg kézbe veszik, kipróbálják, felpróbálják. Ez egy olyan interakció, amit másban nehéz elérni. Tehát a pozitív vissza. Nem is úgy kell elképzelni, hogy oda jön és azt mondja, hogy jó, nagyon jó volt, hanem látom.
Józsa Tibor könyvtárosnak köszönjük szépen. Ha Nagykanizsán a hagyományőrzésről beszélgetünk, akkor szerintem az emberek nagy részének a Túli Vitézlő iskola jut eszébe, vezetője Vörös András a következő beszélgetőtársunk. Szerinted mit jelent az a szó, hogy hagyományőrzés?
Ez egy nagyon összetett kérdés. Erről azt gondolom, hogy rendkívül sokat lehetne beszélgetni, mert hagyományőrzésnek tekintem én azt is, hogyha az én kislányom tudna úgy rétes készíteni, hogy a nagymamám tudott. Ha viszont meg kellene szűrni egy kicsit ezt a fogalmat, akkor azt gondolom, hogy a hagyományőrzés alatt olyan tevékenységet értünk, amit az ember mondjuk örömből végez. De régi dolgokra emlékeztető cselekedetek ezek, melyek a régi szokásrend alapján volt az életnek a része, de manapság már nem kellene ezt művelnünk, csak tesszük, mert ez a hagyomány, ez a szokás, és mert így csinált esetleg a nagymama. Én azt gondolom, hogy a régi időkben ugyanúgy nem volt a hagyománynak a része, hanem az életnek a része volt. Mi most így romantikusan tekintünk vissza ezekre az időkre. Régen a hagyomány az az életet szolgálta. Rendkívül fontos volt. Ami az én szempontomból fontos, hogy értékként tekintünk rá, mert meggyőződésem az, hogy mi kicsit töltődünk attól, hogyha azokkal az értékekkel törődünk, ami a nagyszüleink, dédszüleink, illetve az előttük éltek életében fontos és meghatározó volt. Tehát mi, hogyha ezt egy kicsit úgymond szabadidős tevékenységként keressük, minket javíthat a kötődésünket a helyhez, ahol élünk, egymás iránt, hiedelmeink iránt, a kultúránk iránt, tehát gyakorlatilag teljesebb ember válhat abból, aki keresi a hagyományait.
Ennek miért része, hogy ahhoz, hogy felidézzünk egy hagyományt, fölvegyünk egy olyan korbeli ruhát, vagy kezünkbe vegyünk egy olyan eszközt, ami azt idézi?
Én azt gondolom, hogy ez is a része egy kicsit az, vagy az újrajátszásnak, vagy annak a kornak a megelevenítésének. Mi, hogyha Túri Vitézlő Oskola tekintetében tudok megnyilvánulni, akkor mi mondjuk a 16. századot elevenítjük meg a viseletünkkel, vagy legalábbis törekszünk rá. Hogy ennek mi értelme van, szerintem, vagy nekünk az, megvallom azt is, hogy amikor mi szerveződtünk, ezt így nem biztos, hogy meg tudtam volna fogalmazni, egyszerűen csak éreztem, hogy nekünk ezzel dolgunk van. De rendkívül fontosnak tartom azt, hogy ezekre a dicső katonai múltakra és kiváló emberekre, mint Turi György, emlékezzünk és emlékeztessünk azért, hogy érezzük, hogy ők, a mi felmenőink, bátran, keményen tudtak helytállni, és ez nekünk tartást adjon, és bátorságot adjon. Mert valójában, ha a gyermekeinknek valamiféle jó példát szeretnénk mutatni, akkor biztosan bátornak kell lenniük, ami az elkövetkező időszakot illeti, nekünk is annak kellett lenni, és ami biztos, hogy lógóorral nem lehet jövőt építeni.
Azt gondolod, hogy akik látnak benneteket, látják ezeket a hagyományőrzést, ismerik a Vitézlő Oskolát. Nekik ez átjön?
Nekünk öröm. Tehát nekünk öröm ebben a szerepben lenni. Viseletről van szó, innentől a viselkedésünkre is hatással kell, hogy legyen. De ez nem azt jelenti, hogy nekünk esetleg nagyobb arccal kell megjelenni egy ilyen eseményen, sőt, inkább nagyobb alázatot kell gyakorolnunk, hiszen nem csak rólunk van akkor szó, hanem Végvári Vitézségről is szó van. Hogy van-e értelme, vagy átjön-e, nehéz erre válaszolni. Én azt gondolom, hogy azok az ünnepek, amelyeken mi eddig részt vettünk, megjelentünk a nemzeti zászlósorral, nem volt szegényebb, hanem inkább egy kicsit gazdagabb, egy kicsit színesebb. Ha a gyerekeknek az önfelett arcát látom, amikor mi pufi kardokkal püföljük őket, vagy és ők minket, és azt a boldogságot, akkor megint csak azt gondolom, hogy ennek bizony van értelme. Ők is egy kicsit felszabadulnak, jól érzik magukat attól a játéktól, amit mi velük tudunk játszani. És hogyha nekik egyszer majd 30 év múlva eszükbe jut Turi György, hogy ők egyszer valamikor láttak minket, ha mi már nem leszünk, vagy a mi dolgunkat nem viszi tovább más, nem tudom elképzelni, hogy ezzel tudunk veszíteni. Tehát ha jót csináljuk rosszul, az még mindig jó. Nem tudunk vele veszíteni. Ha egyszer bekattan annál a kis csemeténél valami, hogy látott ilyen Végvári Vitézeket, akkor jó, ha nem, akkor sem történt semmi baj.
Mondhatjuk azt, hogy Turi György egy jó példakép? Vagy hogy ezért választottátok őt, mint Turi Vitézlő Oskola, mint a névadótok?
Én amikor eljött az ideje annak, hogy megfogalmazódott bennem a nagy feladat, és az pedig az apasághoz köthető volt, akkor bennem is motoszkált, hogy az én gyökereim milyenek, mibe tudok én kapaszkodni. Nekem volt egy dédapám, aki vitéz volt, és ez nekem akkor rendkívül jól esett. Én valójában Turi György révén én a vitézséget keresem. Ezért akkor nálunk már a Vitézlő Oskolában tudatosan indult el a szabjával, íjjal, puszta kezes küzdelem, botos küzdelemmel való foglalatosság, mind a mellett, hogy versmondókörünk is van, próbáljuk a csemetéinket a kulturális vonalon úgy terelgetni, hogy a teljes embert nézzük. Turi György szempontjából nem a kulturális erősség, ami említésre méltó, hanem az a vitézség és az a bátor kiállás, ami abban a korban rendkívüli volt. Én egyszerűen tudom megfogalmazni, hogyha én ide születtem Nagykanizsára, és annak a kornak, ami a 16. századnak egy Európa hírű, dicső harcosa volt, akkor egyszerűen dolgunk van vele, és hogyha ő rá tudunk emlékeztetni, akkor az egy rendkívül szép és nemes feladat lehet.
Sokszor elhangzott, most is mondtad, hogy csemetéink gyerekek. Azt lehet látni, és azt gondolom, hogy a gyerekeket ez nagyon meg tudja fogni, főleg a fiúkat, ez a korszak, a látvány, a harc. Mit tapasztaltok? Mennyi ideig tudnak ők bennmaradni? Erre is utaltál. Tehát, hogy át lehetne adni nekik olyan élményt, olyan tudást, amit végig tudnak vinni, akár majd később a saját gyermekeiknek is, vagy pedig van egy olyan időszak, ahol esetleg ők lemorzsolódhatnak.
Én azt gondolom, hogy az alapértékrendet kell jól közvetítenünk. Hogy egy egyszerű példával éljek, nekünk mondhatom, hogy sokrétű a mi feladatunk. Tehát nem csak a 16. század elevenítjük meg, de mondjuk október 23-ára mi öreg kerékpárokkal felmegyünk Budapestre kórhű ruhákba, az 56-os hősök előtti tiszteletadásképpen. Tavaly évben és előtte is a fiam, akit akkoriban még 13-14 éves volt, jött velem. Tavaly évben például már barátait is hozta. Amíg lehet, hogy a barátai egymás közt, mert ebben a korban az a természetes, vicces videókat küldözgetnek, a fiam nekem már 56-ról készült riportfilmet küldött át tavaly évben, hogy vajon én ezt láttam-e. És akkor azt gondoltam, hogy jó volt egy kicsit megpiszkálni, éreznie, hogy milyen az a régi ruha, az a régi viselet, az a 70 éves kerékpár, amivel mi fölmegyünk Pestre, mert elkezdett gondolkozni rajta. Élménybeszámolókat küldött át, akik olyan emberektől, akik megélték 56-ot. És én hiszem azt, hogy egyszer ez majd kirügyezik, egyszer majd ez beérik, és nem tudunk veszíteni vele.
Tehát van utánpótlás?
Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szerényen. Jellemzően a szülőktől indul. Ha a szülő érzi ennek a jelentőségét, és azt gondolja, hogy ez egy olyan közösség, ahova érdemes a gyermekét járatni, akkor lehetnek, akik még csatlakoznak. Különben nagyon nehéz megszólítani manapság az ifjúságot.
A hagyományőrzésre tekinthetünk úgy, mint esetleg egy kultúra közvetítő dologra, és esetleg annak a lehetőségére, hogy a saját történelmünket mélyebben megélhetjük, vagy jobban megérthetjük. Benne van ez?
Természetesen igen, hiszen a mi hagyományaink az ide, ehhez a területhez köthetőek, tehát nyilván Afrikában más hagyományok vannak. Tehát, hogyha mi ezt egy kicsit jobban keressük, akkor a mi gyökereinket erősítjük ezáltal. Tehát ezért is tartom fontosnak.
Lehet ennek, mit gondolsz, egyfajta turisztikai vonzereje is?
Mindenképpen lehet, igen.
Tehát ezt mondjuk tapasztaltátok már?
Olyan értelemben igen, hogy ha már hagyományokról beszélünk, lehet, hogy 100 éve nem volt végvári hagyományőrzés. Manapság hála Isten van. Ma megélhetjük azt, hogy az ország várai körül vannak olyan hagyományőrző közösségek, melyeknek az eseményeire, vagy csaták újrajátszására már komoly apparátus van, akik ezt szervezik, és komoly költségvetéssel hívják meg más hagyományőrző csoportokat, csapatokat, és lesz belőle csúnya szóval fesztivál. Ez egy elmúlt pár, 1-2-10 évnek a terméke. Régen nem volt ilyen. 30 év múlva már lehet, hogy teljesen természetes lesz ez. Nagykanizsán ezt nekünk azért nehéz megvalósítani, mert az infrastruktúra nem olyan, nincsen hozzá várunk mondjuk, ami köré csoportosulhatna ilyen esemény. Ezért nekünk a turiportja lehetne, vagy lehetett volna olyan. Tavaly előtt 160-an indultunk útra, és ami számomra nagy öröm volt, hogy a területi tartalékosok és a honvédek is hivatalból csatlakoztak.
De idén is lesz ilyen?
Nem hívtam őket, a Covid helyzet miatt nem. Nagyon bizonytalanok vagyunk abban, hogy mennyire lehet meghirdetni, hogy szűkörű hagyományőrző eseményként kell tudnunk ezt megélni, vagy pedig még a nagy nyilvánosságot bevonhatjuk.
Mit gondolsz arról, hogy a Hagyományőrző Egyesület, ha csak önmagában, mint a hagyományőrzést teszi, az elég-e, vagy szükség van mindig nyitni különböző programokra, hogy megmutatni a közönségnek, az embereknek, hogy tulajdonképpen ti mit csináltok?
Nekünk fontos. Nekünk alapvetésünk a közvetítő szerep. Én ezt így élem meg. Vannak rendkívül jó emberek az országban, akik megélik a hagyományt úgy, hogy akár tartanak, nevelnek úgy egy lovat, mint sok száz évvel ezelőtt, vagy készítenek úgy viseletet, mint sok száz évvel ezelőtt. A vitézlóiskolának a célja a közvetítő szerep. Én azt gondolom, hogyha mi ezt elvennénk magunktól, hogy bevonzunk embereket, és feléjük mutassunk valamit abból a jóból, amit mi már megtaláltunk, akkor nálunk valószínű, hogy az értelme veszne el. Tehát önmagunknak otthon nem biztos, hogy mondunk verset hangosan. Tehát, hogy az ember kiteljesedik, a mi iskolánk vagy kiteljesedik, ahhoz nem közönségre, de közösségre van szükség, akik, ha reméljük, hogy viszik tovább ugyanazt a jóságot, amit ott találnak.
Köszönjük szépen! Ha már hagyományőrzésről beszélgettünk, és közeledik március 15-e, amihez kapcsolódóan szintén nagyon sok szokás is él a mai napig. Gondoljunk csak a kokárda viseletre, és még hosszan sorolhatnánk. Ti könyvtárosok március 15-ehez kapcsolódóan is élő történelem Teaház címmel ismeretterjesztő előadásokat iskolákba. Mi az első dolog, amiről beszéltek ilyenkor március 15-e kapcsán? Musztás Krisztián.
Általában, ahol már foglalkoznak a témával, tanultak valamilyen szinten történelmet.
Tehát ez a 7.-8. osztály?
Igen, az első és legkézenfekvőbb kérdés szokott előjönni, hogy nekik maguknak milyen tapasztalatuk magáról a témáról, tehát erről a március 15-i ünnepségről.
És mi jut eszükbe?
Kokárda. Nyilván, amit hoznak ugye magukkal kisgyerekkortól, a zászló, festés, rajzolás, nagyjából ebből tudnak meríteni. Aztán, akik már ugye tanultak valamit róla, ők hozzák föl esetleg Kossuthot, Petőfit,
Ezek olyan ünnepségek, olyan nemzeti ünnepek az életünkben, amit mindig próbálunk megünnepelni, tehát itt iskolai ünnepségektől elkezdve, tehát városi szinten vagy országos szinten is. És az az igazság, hogy pont arra nem jut idő, ami a legfontosabb lenne, hogy kibeszéljük azt, hogy mikről is szólnak ezek az ünnepek, és miért fontosak egyáltalán. Vajon az akkori kor ember ez hogy élte meg? Mi kellett ahhoz, hogy egy ilyen dolog megtörténhessen? A társadalomnak a bizonyos rétegei ezt hogyan élték meg?
Tehát ez érdekel egy 7.-8. gyereket?
Az igazság, hogy amikor ezt a bevezetőt meghallják, akkor elkezdenek rajta gondolkodni, de ugye pont ezért használunk filmjeleneteket, kivágott játékfilmekből, mert így fogja tudni igazán látni és a magáénak érezni, meg így tudja egyáltalán átérezni, hogy mégis miről beszélünk, mert lát embereket, emberi sorsokat. Nagyon jó például a 80-Huszár című film, amit először szeretettel szoktunk elővenni. Tényleg ilyen egyszerű dolgokat, tehát, hogy látnak mondjuk meghalni embereket, lovat, ugye mindig az, hogy szegény ló. Van olyan jelenet, azt is fel szoktuk használni, amikor a kiképzés, a büntetés, hogy nézett ki a tehát a huszár élet maga hogy jelenik meg egy századnál. Ugye kihangsúlyozzuk nekik, hogy német ugye a katonaságnak és a tiszteknek is az anyanyelve, tehát hogy ez a központi nyelv, mindenki ezt használja. Akkor kicsit ezt próbáljuk megvilágítani, hogy miért azt, ugye mit, ez a birodalmi jelleget egy kicsit megmagyarázni.
Mi érdekli őket leginkább?
Nyilván, amikor csatajelenetekről van szó, tehát azért a fiúkat, a fiúközönséget meg lehet ennek nyerni, és szoktam látni a meglepődöttséget azt, amikor kiderül, hogy hoppá, ja, hogy ő azért lett huszár, mert szegény volt, és az árvízbe elvesztette mindenit, és nem volt más választása. Vagy pedig azt, amikor lát egy olyan döntési szituációt, hogy vagy itt maradok valahol Lengyelországban, és akkor végignézem, ahogy szétverik, ahova tartozom, vagy pedig hazamegyek, és azért küzdök, amiért mondjuk fontosnak tartok. De lehet, hogy ez az életembe kerül. A lányoknál szoktunk beszélni a női élethelyzetekről, az otthon lévő női sorsokról. Meg szoktak lepődni. Nyilván egy híres embernek az életéből vettük, de szokták szeretni az Utolsó órák című filmből. Batthyány Lajosnak az utolsó óráit, amit a börtönbe tölt, és még egyszer találkozhat a feleségével. Nagyon szoktak nézni, hogy úristen, hogy még egyszer utoljára meglátogathatja a feleséget, és pontról pontra elmondja a feleségének, hogy mi a kötelessége, és mit kell tenned.
Nem az a kötelessége, hogy majd akkor ő békés életet él.
Megszabja, hogy el kell hagynia neki az országot, kihez kell mennie, ki fog ő róla gondoskodni, tehát mindent elmond neki, hogy mi a feladata. Annak ellenére hála Isten ránk maradt Batthyány utolsó levele is, amit az öngyilkossági kísérlete előtt írt, és gyönyörűen emlékezik meg a feleségéről és a gyerekeiről. Na, ez egy olyan rész szokott lenni, amikor síri csend szokott lenni a teremben. Már szerintem egy olyan jelenet, amikor egy férfi úgy dönt, hogy hát nem engedi, hogy őt egy bitófára föllógassák, hanem akkor inkább az a lelkérő, hogy inkább önmagammal véget vetek, ne tudják ezt velem megtenni. Megvannak a magyar játékfilmeknek is az a finom vonásai, amiket érdemes bemutatni. Ha nincs időnk teljes filmeket bemutatni, ezért nagyon munkás dolog, amit mi csinálunk, mert próbáljuk összegyűjteni és mindenhol a lényeget kiragadni, és azáltal elmondani, hogy na, látod, ezért olyan fontos ez a dolog.
Milyen kérdések hangzanak el a végén? Mert a végén feltételezem, hogy van lehetőség kérdezni. Volt-e olyan kérdés, amit ti magatok is meglepődtetek?
Itt a Krisztián említette az előbb, szerintem olyan jellegű kérdésünk volt, hogy a lovak vagy az állatokat is hagyták így simán elpusztulni. Számomra ez érdekes kérdés volt, akkor azzal szembesültek, hogy úristen, hát egyrészt, hogy látszódott, hogy ezek a katonák, hogy ez nem csak egy állat vagy egy munkaeszköz, hanem már egy életmódnak is a része. És az is érdekes volt, vagy meglepő volt számunkra, hogy jobban tudták sajnálni az élőlények, az állatoknak az elpusztulását, igen, mint az embereknek az elpusztulását. Még a nőknél szokott talán előjönni ez a kérdés, hogy ez tényleg ilyen merev volt ez a társadalom, ez tényleg így működött? Itt az egyenjogúságtól még nagyon messze állt bármelyik társadalom, de nyilván a magyar társadalom is. Mindig saját magunkból indulunk ki, amivel nem lenne baj, de ez nyilván korszakokban teljesen más is eltérült, és ez nagyon fontos lenne kifejteni, hiszen akkor nem egy reális kép fog kialakulni bennünk egy-egy korszakról.
Ja, szoktunk adni mindig egy kis hadtörténeti betekintést is, hogy egyáltalán hogy működött a kor harcászata. Volt, hogy megkérdezték a film jelenet közben, hogy miért van a huszároknál szabja, hát van ágyú, lőfegyver, mit érnek vele? vele. Van egy olyan jelenetünk, ez egy 48-as hagyományőrző csoportnak egy ilyen felvétel, ahol azt mutatják be, hogy akkor puskájával mennyi idő még azt az ember újra tölti és lő vele. Mindennek megvan ugye a vezényszavától elkezdve a mozzanat, és hogy lőjenek vele. Na, ez szokott rá az egyik válasz lenni, hogy ezért kell a szabja is. A másik pedig nagyon erős jelenet, ami még jellemzően még síri csendbe szoktak végignézni. Ez egy filmes pályázatra készült jelenet. Két fiatal huszár vívását mutatja be, rendes vívókkal vették föl a jelenetet, és ennyiben tud többet, mint a nagy játékfilmek, hogy tényleg vívást látunk.
Fontos elmondani, hogy például itt van a kőszívű ember fiai, tehát amiben mondjuk látjuk Pest ostromát, tehát hogy próbálják visszavenni a budai várat, és akkor gyönyörűen benne van a jelenet, hogy így odakap a szívéhez a katona, és azt mondja, jaj, fogjanak meg, most meghalok. Tehát hamis illúziók. Itt azért próbáljuk mindig kifejteni, hogy ezek nagyon csúnya és nagyon véres dolgok szoktak lenni. Talán szerencse vagy szerencsétlenség, tehát hogy nagyon hosszú haláltusája lehetett egy embernek, mert nem voltak ezek olyan fejlett fegyverek, hogy pillanatok alatt pusztítsanak. Tragikus, erről kell beszélni, de viszont ez mégis egy reálisabb kép.
A mai gyerekek, a mai iskolások életében ezek a hagyományok, ápolása is, akár legyen ez március 15-ehez kapcsolódóan is, mennyire kapnak hangsúlyos szerepet, vagy egyáltalán mennyire értik ők ezeknek a szerepét?
Szerintem miután kapnak impulzust, kézzelfogható, átélhető tapasztalatot, akkor már igen. Előtte még nem. Tényleg ezért fontos az, hogy minél közelebb kerüljenek a korszakhoz, átélhető legyen számukra, minél inkább bele tudják helyezni saját maguk az adott szituációba, és akkor bizony nekem az a meglátásom, hogy átérzik.
Minél interaktívabban, jobban bele tudjuk helyezni őket a történetbe, annál jobban a magukénak érzik. Hogyha már ennyit hozzá tudtunk adni, hogy egy kicsit mélyebben vagy jobban átgondolja, hogy miről szólt ez az egész, akkor én azt már sikernek könyvelem el.
Reméljük, aki a mostani podcastot hallgatja, annak is tudtunk valami plusz információt, plusz ismeretet vagy érdekességet adni. Köszönjük a figyelmüket. Búcsúzunk, Varga Tüntét és
Benke Dániát hallották.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.